95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közel-keleti tűzszünetet szorgalmaztak az Európai Unió déli államai a ciprusi találkozón. A francia elnök, az olasz és a spanyol miniszterelnök közös közleményben fejezte ki felháborodását, amiatt, hogy 4 ENSZ békefenntartó sebesült meg Dél-Libanonban az izraeli támadások miatt. A MED-9 nevű országcsoport vezetői és második Abdallah jordániai király a gázai övezetbe küldött humanitárius segély növeléséről is tárgyaltak. Gáza északi részén éhínség fenyeget, miután az ENSZ szerint október 1-e óta nem érkezett élelmiszer a térségbe, közölt az AP hírügynökség. A világélelmezési program palesztin területekért felelős országos igazgatója arról tájékoztatott, a háború sújtotta területre vezető elsődleges határátkelőt körülbelül 2 hete lezárták. Izrael tagadta a vádakat és ragaszkodik ahhoz, hogy jelentős mennyiségben engedett be élelmiszert és egyéb segélyeket Gázába. Drónokkal támadta Ukrajna az oroszországi Belgorod és Krasznodar régiókat. Egy ember meghalt és 12-en megsebesültek. Eközben ukrán drónok Luhanszban eltaláltak egy üzemanyagraktárat. Orosz közlés szerint Ukrajna 10 drónnal támadta a létesítményt. Tegnap hajnalban közülük 8-at lelőttek, ott nem sérült meg senki. Romániában a gyógyszertárakban maradt azoknak az ingyenes jódtablettáknak a túlnyomó többsége, amelyeket egy nukleáris incidens esetére szerzett be az ukrajnai háború első heteiben a bukaresti kormány, közölt egy romániai hírportál. Az egészségügyi minisztériumtól megtudták, szeptember közepéig 915 ezer jódtablettát osztottak ki az előkészített 30 millióból. Csak nem 1200 területvédelmi tartalékos honvéd tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karának budapesti kampuszán, az Rényi Miklós laktanyában tartott ünnepségen. Az eskütételen a honvédelmi miniszter azt mondta, mostanra több mint 2600 hazafi kötött szerződést a magyar honvédséggel. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, minden csatlakozott emberrel nő a hazabiztonsága. Hétfőn indul az új eltöltőállomások létesítését segítő pályázathoz kapcsolódó technikai felhívás első köre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A következő hetekben így kiderül, melyik vidéki településeken létesül biztosan új eltöltőállomás. A november 6-án induló pályázattal az elektromos töltőhálózat bővítését ösztönzik a ma még hiányosan ellátott vidéki járásokban a 28 milliárd forintos keretből. Átadták Sukorón a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát. A sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméteren terül el a Velencei tó partján. A megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. Tiltakozik a demokratikus koalíció az ellen, hogy a kormány jövő évtől elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési adóbevételek jelentős részét. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ezzel folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése. Több mint 14 millió forintos pénzbírságot kapott Kövér László házelnöktől Gyurcsány Ferenc, amelyet szeptember 30-án napirend előtti felszólalásában árulónak nevezte Orbán Viktort és a kormányt. Az ellenzéki politikus fellebbez a döntés ellen és az ügyet kész Strasbourg elé vinni, mert szerint a házelnök korlátozta a képviselői szólásszabadságot. Új migrációs stratégiát terjeszt elő kedden a lengyel kormány. Ennek egyik fő eleme a menedékjog ideglenes regionális felfüggesztése lesz, jelentette be a vezető lengyel kormányerő a polgári koalíció konvencióján a miniszterelnök. Donald Tusk hangsúlyozta, az államnak 100%-os ellenőrzést kell szereznie afelett, hogy kiutazhat be Lengyelországba. Hozzátette, követelni fogják Európában a menedékjog ideglenes regionális felfüggesztésének elfogadását is. Egy felmérés szerint Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi republikánus elnök jelölt, jobban kezelni az ukrajnai háborút és a közel-keleti helyzetet, mint Kamala Harris demokrata elnök jelölt. Az erről szóló közvéleménykutatást az amerikai Wall Street Journal publikálta. Az általános támogatottságot tekintve a mért 7 államban Harris és Trump döntetlenre áll. Kína további kereskedelem korlátozó intézkedésekkel fenyegeti Tajvant. Peking két nappal azután jelentette be ezt, hogy Kína elítélte a tajvani elnök beszédét. Az államfő Tajvan nemzet ünnepe alkalmából azt hangsúlyozta, Kínának nincs joga Tajvan képviseletére. Negatívra rontotta Franciaország elsőrendű adósosztályzatának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a döntést azzal a várakozásával indokolta, hogy a francia államháztartás hiány az eddig vártnál számottevően magasabb lesz, és ez jelentősen emeli a GDP-hez mért államadósság rátát is a következő években. Végül az időjárásról: erősen fátyol a felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, de északon időnként még vastagabb is lehet a felhőzet. Csapadéknak kicsi az esélye, többfelé megélénkül, felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Fűt a szívemben a tűz, a balkán zenét hallgatok, múltat kortyolok, s arra gondolok, csillagos éjszakán a fátyamat hoztad át ott a tavon. Mérgezett almafáról lógatom, csendesen minden tagom. Hagytam, hogy szálljon csókot déli véremet, s közben meghasadt a hajnal. Mennydörgő édes életem, szavak nélkül neked, ja, én neked adtam. Fűt a szívemben a tűz, ha balkán zenét hallgatom. Arra gondolok, hulló ezen a napon. S egy gondolat itt maradt, ez a baj.
Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunknak két témája lesz, már is mondom, hogy melyek ezek. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés célja, hogy olyan szakembereket készítsenek fel, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai vallási értékkincsek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére.
Tulajdonképpen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv egyik stratégiai pontjának fő iniciatívája az lényegében a képzés. 7 éves folyamatnak egy nagyon szép gyümölcse ez az alkalom, hogy megnyithattuk ezt a képzést.
Idén is tartottak szabadtéri evangelizációt a szilvásváradi kerektemplom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak a településről, illetve a környező falvakról, városokból érkeznek érdeklődők, hanem határon túlról is.
Kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, mint a hegyi beszéd. Ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés célja, hogy olyan szakembereket készítsenek fel, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai vallási értékkincsek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés ökumenikus perspektívát kínál. A 2,5 éves szakirányú továbbképzés levelező tagozaton jelenleg 11 hallgatóval indult el. A szaknyitó napján és egyben első oktatási napján készült helyszíni összeállításunkban először dr. Novák István, delegált általános rektorhelyettest, Sütő Dávid Pelé kérdezte a részletekről.
Azt gondolom, hogy az egyetemünk, amelyik immár a 4. éve katolikus egyetem, minden lehetőséget meg kell, hogy ragadjon arra, hogy a katolikus értéket, vagy tágabban a keresztény értékrendszert megismertesse a hallgatókkal, és tulajdonképpen az is egy nem titkolt cél, hogy az oktatók is ezt még jobban megismerjék. A vallásturisztikai szakember szakirány az arra jó, hogy egyrészt akik ebben a képzésben bekapcsolódnak hallgatóként, mind teológiailag, mind pedig szakmailag kapnak egy olyan ismeretanyagot, amelyet akár jelenlegi munkahelyükön, akár egy jövőbeni munkahelyükön, akár zarándoklatok vezetésekor jól fognak tudni használni és alkalmazni. Akik pedig oktatnak, a kedves kollégák, azt gondolom, hogy egy részük már évek óta ilyen területtel foglalkozik, tehát tőlük valóban nagyon sok mindent fognak tanulni a hallgatók, akik pedig ezzel a területtel, vagy azzal a szakmai tárggyal, amelyet fognak oktatni, eddig mondjuk nem a vallásturizmus szakirányra jelentkezetteket oktatták, hanem mondjuk egy általános tantárgyként tanították az egyetemen, biztos, hogy jobban utána fognak nézni azoknak az egyházi, keresztény, katolikus és ökumenikus szempontoknak, amelyek alapján a saját tantárgyukat azt követően majd már az egész egyetemen is olyan formába tudják tanítani, hogy az egyre inkább inkább közelebb álljon a keresztény értékrendünkhöz.
És hogyan látja itt a megnyitó napon, mennyire lelkesek a hallgatók, az oktatók? Ha jól tudom, itt már volt egy kis ismerkedés is, tehát a hallgatók és az oktatók megismerkedtek egymással.
Bemutatkoztak a oktató kollégák, és én is nagyon örültem annak, hogy megismerhettem a kollégáknak a munkáját. Mi azért az egyetemen több mint 800-an vagyunk, és ennek a csapatnak a fele körülbelül az oktató-kutató, tehát valóban van olyan, akit nem is igazán tudunk személyesen ismerni. Itt most, ahogy elmondták azt, hogy mit is szeretnének, és mi az, amivel szeretnék a hallgatókat megörvendeztetni, ez már eleve egy tudásátadás volt, és nagyon jó volt, hogy az ország különböző pontjairól, az Zarándok Akadémia részéről, a minisztériumból, miniszterelnökségről jöttek olyan kollégák, akik majd a képzés során oktatni fognak, vagyis ezáltal valóban egy rendkívül széles spektruma jelenik majd meg az ismeretek átadásának. Én most a beszélgetés készítése után néhány perc múlva fogom tartani az első előadást. Ennek a címe a vallásturizmus szellemi alapjai. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tantárgy, aminek a keretében először majd a hallgatókat kell megismernem, hogy milyen háttérrel rendelkeznek, milyen vallási, teológiai ismeretanyaggal, és ehhez fogom majd igazítani aztán a mai napnak a témáit.
Dr. Csáfor Hajnalkával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettesével beszélgetek. Mire tekint vissza a szak indulása? Honnan jött az ötlete, hogy elinduljon?
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen eddig is volt turizmusképzés, és a kollégák már mondhatom azt, hogy évek óta dédelgetik ezt az álmot, hogy vallásturisztikai témában az alapszak szakirányán túl egy magasabb szintű képzést is indítsunk, és ezzel az álmunkkal találkozott a miniszterelnöki hivatal kezdeményezése, hogy egyházi fenntartású egyetemek indítsanak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mindent megtett annak érdekében, hogy ez a képzés minél hamarabb elinduljon, és tudtommal a 2024-25-ös tanév őszi fél évében mi vagyunk az elsők, akiknek sikerült a képzést meghirdetnünk, és a mai nappal el is fog indulni az oktatás.
És mekkora jelentősége van, hogyan kapcsolódik az egyetem portfóliójába, hogyan egészíti ezt ki?
Amikor egyetemünk 72 év állami fenntartás után visszatért az Egri Főegyházmegye szárnyai alá, akkor megfogalmaztuk a jövőképünket és a küldetésünket, aminek nagyon hangsúlyos része az, hogy járuljunk hozzá az egyház tanítói küldetésének a teljesítéséhez, illetve feladatunk az is, hogy a kulturális örökség, a vallási örökség megismerésében, megismertetésében részt vegyünk, és ehhez a célhoz kapcsolódik ez a vallásturisztikai szakember képzés is.
Szonták Szabolcssal, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkárával, református lelkésszel folytatom az összeállítást. Honnan indult ez a képzés, milyen ötlet alapján kezdődött el?
A képzés, mondhatom azt, hogy 7 éves múltra tekint vissza, hiszen 7 éve, amikor elkezdtem a kollégámmal struktúrálni azt, hogy hogyan definiálható Magyarországnak a vallásturizmusa, akkor nagyon gyorsan és egyértelműen láttuk azt, hogy ezen a hálón van egy hatalmas nagy lyuk, ezt a lyukat pedig úgy hívják, hogy edukáció. Edukálni kell lényegében azokat, akik turisztika szakma szempontjából benne vannak azokba a történetbe, hogy embereket visznek be a templomba, és edukálni kell ugyanúgy az egyházainkat, hogy mi történik akkor, hogyha utazók mennek be a templomba. És tulajdonképpen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv egyik stratégiai pontjának fő iniciatívája az lényegében a képzés, úgyhogy tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egy 7 éves folyamatnak vagyunk egy izgalmas állomáspontján, és azt látjuk, hogy nagyon jó ez a jellegű célkitűzés, hiszen az a képzés, ami most itt beindul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ez egy ökumenikus képzés, nagyon-nagyon fontos, ez minden hallgató számára. Ugyanúgy vannak itt református hallgatók is, mint katolikus hallgatók, sőt, ugyanúgy a nemzettestnek szól, hiszen vannak határon túli hallgatók is, úgyhogy röviden azt tudom mondani, hogy egy 7 éves folyamatnak egy nagyon szép gyümölcse ez az alkalom, hogy megnyithattuk ezt a képzést.
A különböző felekezetek, vezetői, tanácsosai hogyan fogadták ezt, hogy egy ilyen közös képzés indul el, és hát minden felekezetnek úgymond a vallás turisztikai értékeit meg tudják mutatni.
Azt kell mondjam, rövid és egyszerű tömör válaszom, hogy jól. De ez is visszanyúlik több évre, hiszen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv az alapjában véve abból indultunk ki, hogy vallási turizmusról lehet beszélni az egyházak nélkül, de nem érdemes. Tehát református lelkipásztorként is pontosan tudtam azt, hogy először az egyházi vezetőkkel kell leülnünk egy asztalhoz, és velünk kell egyeztetni arról, hogy ők hogyan viszonyulnak egyáltalán ahhoz a témához, hogy tulajdonképpen mégiscsak, amikor alapjában véve általános turizmusról beszéljünk, ezt a történetet megpróbáljuk közelíteni azokhoz az egyházi értékkincsekhez, amiben nyilván megvan az egyházak által kitűzött cél, Isten igényének a hirdetése. Természetesen missziós célunk és feladata is van mind a református, mind más felekezeteknek, de ez mégiscsak egy sajátos, hogy mondjam, szubkultúra, amikor a turizmusról beszélünk, de azt tudom mondani, hogy az egyházi vezetőink nagyon világosan látják annak a lehetőségét és a felelősségét, hogyha már az egyházi értékek fel vannak újítva, azok tulajdonképpen ne csak egy zárt közösség számára legyenek elérhetőek, hanem mindenki számára, aki érdeklődik, és mi azt látjuk, hogy az egyházak, hála Istennek, jelen helyzetben nagyon sok irányból tudják megszólítani az embereket, hiszen nem csak az épített örökségen keresztül, nem csak a kultúrán keresztül, de már ilyen csúnya szavakat is mondhatok, hogy a gasztron keresztül, vagy a különböző fesztiválokon keresztül, sőt, vannak influencer papjaink, lelkészeink és rabjaink is, tehát nagyon sok irányból meg tudjuk szólítani az utazót, de cél, hogy tulajdonképpen valamilyen transformációra bírjuk, olyan szempontból, hogy ne csak egy élménnyel, egy mulandó élménnyel menjen tovább, hanem elgondolkodjon az élet értelmén, és a végén pedig közelebb lépjen Istenhez.
Mennyire hiánypótló ez a szakirány, ez a képzés, mennyire hiánypótló itt akár az egyetemen, vagy országos szinten?
Teljes mértékben hiánypótló, tehát mi azt látjuk, hogy voltak próbálkozások, de azt is látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdéskör. Tehát a vallásturizmusról beszélni, a turisztikai ágazat összeszereplőjét meg kell szólítani, az egyházi vezetésnek és a lényegében a hétközi lelkipásztoroknak, atyáknak, rabbiknak a mindennapjait is meg kell tudni szólítani, és nyilván a szakmát is, vagy a képzést is meg kell tudni szólítani. Tehát mi azt látjuk, hogy az eddigi próbálkozások azért nem működtek, mert egymástól függetlenül próbálták meg ezt az egész történetet definiálni, de most van egy olyan szenárió, amin keresztül viszont kialakult az, hogy lényegében állam, egyház és szakma meccés pontjában tudjuk ezt a képzést elindítani, és vannak tervben más országrészekben, más egyetemeken is ilyen szakoknak az elindítói, hiszen hogyha látjuk azt, hogy mennyi egyházi értékeink vannak a különböző felekezetekben, akkor valóban a munkasok, a munkás kevés, de mi azon vagyunk, hogy segítsük így ezzel is nem csak a szakmát, hanem az egyháznak egyfajta pre-evangelizációs lehetőségeiként is látjuk a vallásturizmust.
Hogyan látja az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hogyan fogadta ezt, miként fogadta be ezt a képzést?
Én azt látom, hogy jól, de ennek pedig ugyancsak egy megelőző strukturális alapfeltétele volt az, amit ugyancsak megfogalmaztunk a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Tervben, hogy minden évben van egy olyan fórumunk, ahol ezt a szakmai hálót próbáljuk meg erősíteni. Tehát először a bizalmat kell tudni kiépíteni, a kölcsönös elfogadást egymás felé, és ilyen szempontból nyitott kapukon jöttünk be, mert azzal, hogy az EGRI Főegyházmegyének a képviselője ezen a fórumon megjelent, azzal, hogy párbeszédet alakítottunk ki, azzal, hogy nem azt mondtuk, hogy valamit rád akarunk kényszeríteni, hanem az, hogy nézd, ez a terv gazdagít téged is, ezzel tulajdonképpen egyértelmű volt szinte, hogy ez meg fog nyílni. Én természetesen külön örülök annak, hogy ez Egerben nyílt meg először, de ez csak azért van, mert hazai pályán mozgok.
Nyitó napon beszéd alatt mit látott a hallgatóknál a szemükben? Mennyire várják úgymond a képzést, a tanulást, illetve mit kaphatnak?
Én azt láttam a tanulóknak és az oktatóknak a szemében is, és ezért volt a megnyitó gondolatom is ennyire átfogó, hogy egy nagy egésznek a része. És egy nagy egész részének lenni nagyon nagy felelősség, hiszen nem önmagáért való az, amiben részt vesznek. És én azt gondolom, hogy a hallgatók szemében pedig egyértelműen azt láttam, hogy itt az oktatáson túl kaphatnak egy olyan szemléletet, ami igazán sikeressé teheti őket abban, hogy a munkájukat nagyon magas színvonalon és még azon túl is el tudják végezni.
Domjánné dr. Nizsalovszkirit a tanszékvezetővel, egyetemi docenssel és hát a képzés szakfelelősével beszélgetek. Hogyan állították össze a vallásturizmus képzést? Miként néz ki ez a képzés itt az egyetemen?
A képzést a Veszprémi Érseki Főiskola akkreditálta, és az ő mintatantervüket vettük át, képzési tervüket vettük át. Egy kicsit átdolgoztuk, amennyire a rendszer engedte, tehát tulajdonképpen a tantárgyi csoportok esetében meg volt kötve a kezünk, de volt némi mozgástér, amiben mi módosítottunk a Veszprémi Érseki Főiskola által akkreditált képzésen, a tantárgyak megnevezésén, illetve a tantárgyakon belül. A képzés az két fél éves képzés, úgynevezett posztgraduális képzés, szakirányú továbbképzés, tehát alapdiploma után, tehát BS diploma után érkezőket várjuk szeretettel. Itt tulajdonképpen tágra nyitottuk a kaput, tehát gyakorlatilag szinte bármilyen tudományterületről várjuk az érdeklődő hallgatókat, bármilyen tudományterületen is szerezték meg az alapfokú diplomájukat.
Mennyien jelentkeztek most itt az első időszakban, hiszen ha jól tudom, már az első óra is zajlik.
Igen, 11 fővel indul most el a képzésünk. Nem is akartunk nagy létszámmal indulni, hiszen ez a képzés, ez nem annyira a mennyiségről, sokkal inkább egy közösségről, sokkal inkább egy olyan építkezésről szól, amiből nem a tömegtermelés a lényeg.
Mi a céljuk ezzel a képzéssel? Mit szeretnének átadni a hallgatóknak? Mit kaphatnak itt a képzésen?
Már hogyha azt a szót kimondjuk, hogy vallási turizmus, már maga az is egy olyan szó, aminek a két tagnak az értelme egy kicsit, vagy jelentése egy kicsit ellentétben áll egymással, ugye a vallási, az annak a mögöttes tartalma, vagy a mögöttes fogalma, az sokkal inkább a spiritualitáshoz kapcsolódik. Még a turizmusból, ahogy azt Baric Laura nővér is már említette, sokkal inkább a pénz, a gazdaság, a profit fog az eszünkbe jutni, és hogyan tudjuk ezt a kettőt összekapcsolni. Nekünk az a célunk, hogy a hallgatóinknak olyan ismereteket, olyan tudást, olyan naprakész tudást adjunk, amivel a hitet professzionális módszerekkel, modern módszerekkel át tudják adni az érdeklődőknek, a látogatóknak. Tehát tulajdonképpen ezt ennek a fogalomnak a kettősségét szeretnénk feloldani. És hogy miért van erre szükség? Az elmúlt években számtalan egyházhoz kapcsolódó érték újult meg, vagy részben, vagy akár teljesen is. Minden egyházhoz kapcsolódóan láthatunk napról napra a híradásokban, hogy megújulnak templomok, megújulnak kiállítások, múzeumok. Viszont ezek, hogyha turisztikai szemmel nézzük, akkor ezek turisztikai termékek. Amit az egyik kolléga is mondott, hogy és akkor itt vagyunk az 1552-es egri vár vívásnak a időpontjánál, és nekem nagyon tetszett ez a gondolat, amit dr. Verók Attila professzor úr mondott, Dobó Istvánnak a buzdító beszédével kapcsolatban, hogy a falak ereje nem a kövekben rejlik, hanem a falak erejéhez, a védőknek a lelkülete kapcsolódik hozzá, az határozza meg. Nagyon szép értékeink vannak, de az, hogy ezeket hogyan tudjuk átadni, ehhez kell a hit, amit szeretnénk elmélyíteni, és kell egy szakmai professzionalizmus, mert ezek turisztikai termékek. Ezeket kell tudni fejleszteni, meg kell tudni marketingelni, mert hiába van egy értékünk, hogyha ezt nem tudjuk kivinni a piacra, nem tudjuk megmutatni őket a potenciális látogatók felé, akkor ezeket nem tudjuk megmutatni, ezek nem ütik meg az ő ingerküszöbüket, nem fognak találkozni ezekkel az értékekkel. Mi ezekben szeretnénk segíteni a hallgatóinknak, hogy professzionális eszközökkel úgy tudják piacra vinni ezeket a vallásturisztikai értékeket, hogy ezek meg tudják találni a látogatókat, a potenciális látogatókat.
Hogyan telt ez a megnyitónap, az oktatók a diákokkal, hogyan ismerkedtek meg hallgatókkal, hiszen ez a mai nap erről szólt, mennyire csillog a hallgatók szava?
A végén már egy kicsit tompán csillogott, hiszen a megnyitónk kicsit hosszúra sikeredett, egy órás megnyitót tudhatunk most magunk között, közben pedig már elkezdődött az első konzultáció is dr. Novák István rektor helyettes atyával. Fontosnak éreztem azt, és fontosnak érzem azt, hogy az oktatók és a hallgatók találkozzanak, az összes oktató találkozzon, jelen legyen az első alkalmon, és tudjanak találkozni a hallgatókkal, mert az én nem titkolt célom, amit el is mondtam így a zárószavak egyikeként, hogy én szeretnék közösséget építeni. Közösséget építeni az oktatókból, a hallgatókból, a mindenkiből, aki most itt jelen volt. Azért, hogy ezek a hallgatók, kikerülve majd az első év után sikeres vizsgájukat letéve, úgy tudjanak visszakerülni a munkahelyükre, úgy tudják végezni a munkáját, hogy egy közösségnek lettek a tagjai, akik mindig számíthatnak egymásra. Számíthatnak egymásra, hogyha problémájuk támad, akkor ezt meg tudják osztani akár az oktatókkal, akár a hallgató kollégáikkal, hallgatótársaikkal, a jó példákat meg tudják osztani egymással. Egy olyan közösséget, egy olyan szakmai és baráti közösséget építve ezáltal, akik együtt tudják majd megosztani a hitet másokkal, együtt tudják megosztani a hitet a látogatókkal.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Idén is tartottak szabadtéri evangelizációt a szilvásváradi kerektemplom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak a településről, illetve a környező falvakról, városokból érkeznek a hívek, hanem határon túlról is. Deliné Horkai Márta helyettes lelkipásztorral Huszár Kata beszélgetett.
Az első alkalma az 2007-ben volt augusztus 5-én, amikor is még az akkori esperes úr, nagytiszteletű Kádár Zsolt, esperes úr, ötlete volt ez, és a néhai Csihaja Kálmán volt az akkori első szolgálattevő, és hát egy nagyon áldott alkalom volt, így egyházmegye által is megtámogatott, és ez most már immáron ugye 17. alkalommal vagyunk most jelen, és rendeződik meg ez a csodálatos alkalom, teljes mértékben az egyházmegye támogatásával, és hát gyakorlatilag a rendezésével, de azért elég erősen szabad kezet ad így a gyülekezetnek is, úgyhogy évről évre, mindig augusztus első vasárnapjának délutánján van ez a szabadtéri evangelizáció, és hát egy kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, hogy mint a hegyi beszéd, hogy az emberkék szépen gyerekekkel, mindennel, szépen a füvön, plédeken, kinek ahogy jól esik, és akkor hát ugye szólt az evangélium, szóltak a dicsőítések, az énekek, és ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális. Tehát ugye mi itt határszél vagyunk megyét illetően, és ugye a Borsod-Gömöri rész is átjár nagy aktivitással, sőt, mi több, mondhatnánk Kárpát-medenceinek is, mert voltak már erdélyi, aztán most is vannak felvidéki testvéreink, aztán Kárpátaljáról is voltak, már szolgálattevők is voltak ezekről a vidékekről, úgyhogy tehát egy egyre szélesebb kör. És most meg még külön van egy nagy örömünk, hogy a helyi gyülekezeti tagok is elkezdtek szolgálni ebben a tekintetben. Jó hírét vitték ennek az alkalomnak. Ugye mi most úgy rendezzük ezt, hogy gyülekezeti tagokkal és a presbitériummal közösen megbeszéljük. Tehát ugye Karászi nagytiszteletű úr volt az, aki ezt ugye szervezte egészen 2022-ig. 2022 már Márciusától vagyok én helyettes lelkész itt a gyülekezetben, és mi, tehát én arról tudok beszámolni, ugye, amit mi szerveztünk már, ez most a harmadik alkalom már, hogy mindig a presbitériummal megbeszéljük, és akkor így imádságban hordozzuk azt, hogy ki is legyen akkor a szolgálattevő, és hogy is legyen. Minden alkalommal más szolgálattevő van, és igyekszünk, tehát arra is odafigyelni, hogy messze vidékről is akár, tehát hogy minél inkább megismerni a mi református egyházunkat, mert azért egységesek vagyunk mi, mint reformátusok, de azért vannak tájegységek, vannak helyi szokások, különböző szokásjogok, és azért azokat nem árt megismerni. Így történt a mostani, hogy szerepelni voltak a népdalkörrel a kis asszonyaink a gyülekezetből, egy önkormányzati nyugdíjas klub, és ahol szerepelni voltak egy ünnepségen, ott több fellépő volt, elkezdtek beszélgetni, kiderült ott is, hogy reformátusok vannak közöttük, és olyan nagy barátságot kötöttek, hogy bizony ők is ajánlkoztak, és a mieink is meghívták, úgyhogy most van egy plusz népdalkörünk, most itt a maklári csapat így van itt köztünk, hogy egy ilyen barátságból induló, de aztán a Gedeon társasággal is sikerült most kapcsolatot teremteni, beszélgetni, és akkor ők is tiszteletüket teszik most itt köztünk, hogyha most egy nagyon-nagyon széles repertoárral készülünk, ahhoz képest például, ami az ezelőtti volt, bár tavaly például Dészabó Dániel, nagyon örültünk a szolgálatának, ő volt a szolgálattevő, csodálatos alkalmat töltöttünk együtt, úgyhogy minden alkalomra más-más szolgálattevő, és mindig nagyon áldásos, és azt mondhatom, hogy egyre áldásosabb. Jövőre is gondoltunk már, ha Isten éltet bennünket és megtart, akkor ifja Pocsai Sándor feleségével, Törvisi Timjával jönnének, amennyiben be tudják még az idejükbe kalkulálni, mert ezt már tavaly kértük, úgyhogy elég leterhelt nekik is a nyaruk. Úgyhogy nagyon örvendezünk, és a gyülekezet körében is egyre népszerűbb, egyre nagyobb hangsúly van rajta, egyre többeket vonunk be, és egyre inkább érzi. Talán majdnem mondhatnám azt, hogy nem is tűnik fel, hogy ez egy egyházmegyei rendezvény, mert olyan intenzitása van benne a helyi gyülekezet, hogy tényleg a presbiterek, a gyülekezeti tagok, asszonyok sütnek, recepteket cserélnek, aztán felajánlásokat kapunk most már egyre inkább, egyre jobbakat. Úgyhogy népünnepélyé kezdi kinőni magát, aminek mi végtelenül örülünk.
Mennyire más egyébként egy ilyen szabadtéri evangelizáció, akár a hangulatát, akár a szellemiségét tekintve, mint egy vasárnapi égehirdetés a templomban. Igen. Könnyedebb, közvetlenebb? Mert valahogy így ebből azt éreztem, ahogy ugye említette tiszteletes asszony, hogy ülnek a füvön, plédeken, gyerekek, nagyok, igen, tehát csak egy közvetlenebb hozzászólást és kapcsolatot teremt.
Való igaz. Hát az Isten tiszteletünk azért az egy eléggé kötött liturgia. Nyilvánvalóan itt is megvan a liturgiája egyébként az egésznek, viszont tényleg valóban szabadabb, valóban közvetlenebb. Egy kicsit kijövünk a templom falai mögül, ez már ad ennek egy egészen más érzetet ugye az embernek, és az, hogy ez a, hadd fogalmazok így, hogy jövésmenés, tehát föláll, odébb megy, aztán egymásnak ahogy teret engednek. Aztán, jaj, ő nem hozott, én figyeltem ilyet például tavaly előtt is volt, hogy jaj, ő elfelejtett most kispárnát hozni, ő meg a kis székét hagyta otthon is, és csodálatosan gyorsan megosztják a plédjeiket is, úgyhogy több család is el tud férni egy pléden, úgyhogy ez mondjuk egy református istentisztelet keretében, egy vasárnapi főistentisztelet nem igazán mondható azért így el, tehát ebben valószínű, hogy teljesen más, és ami még talán különlegesebb ezzel kapcsolatban, hogy ugye templomi istentisztelet vagy pedig kültéri, az pedig az, hogy ez olyasmi, mint amikor az Úr Jézus szerte járt és hirdette az evangéliumot, hogy itt is az van, hogy egy egészen más hangulata, lelkülete van, hogy a fák alatt, a madárcsicsergés, halljuk a vonatfüttyöt, tehát zajlik az élet mellettünk, és közben itt van egy békesziget, itt van egy kis elcsendesedési lehetőség, és tényleg ott vagyunk az Úristenek a lábainál, az Úr Jézus lábainál, és valóban, tehát az evangélium szól, itt lelkek térnek meg, tudunk konkrét példákat rá, vagy megérintődnek, vagy beékelődnek, vagy besimulnak igazából a gyülekezeti életbe, ilyenekről is tudunk, úgyhogy másabb, teljesen másabb, viszont mégiscsak ugyanarról van szó, tehát az üzenet azért ugyanaz, meg az evangélium.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. A szerkesztőt Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai vasárnapon a gazdag ifjúról szóló történetet halljuk az evangéliumban. A történet kapcsán fontos megjegyeznünk, hogy itt nem egy példabeszédről van szó, hanem egy olyan esetről, ami valóban megtörtént. Az ifjú nem egy kitalált alak, hanem egy élő személy. Bármelyikünk lehetne ez a fiú, és mindannyiunkkal megtörténhet ugyanez. Az ifjú ezt kérdezi: mi jót kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Kérdése pontosan megfogalmazza a minden ember szíve mélyéből feltörő kérdést és vágyat, mit kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet. Mi az életünk nagy kérdése? Mi az, ami nem csupán fontos, hanem a legfontosabb számunkra? A különböző életkorokban más-más választ adunk arra a kérdésre, hogy mi életünk legnagyobb vágya. Idővel letisztulnak elképzeléseink, az idő megrostálja terveinket, s a végére csak a legfontosabb marad. Boldog az, aki már korán rátalál a legfontosabb kérdésre, és észreveszi, hogy a földi életben való boldogulás mellett az örök életre való eljutás az igazi cél. Boldog az, aki fiatal korától kezdve szüntelenül azt keresi, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy elnyerje az örök életet. Mert ez életünk nagy kérdése. Mi jót kell tennem ahhoz, hogy eljussak az üdvösségre? Ki adhat nekünk feleletet a legfontosabb kérdésünkre? Ki tudja nekünk megmutatni az üdvösségre vezető utat? Az evangéliumban szereplő gazdag ifjú nagyon okos volt. Nem csupán azért, mert a leglényegesebb kérdést fogalmazta meg, hanem azért is, mert tudta, kinek kell azt feltennie, és ki adhatja meg erre a választ. Kihez forduljunk kérdésünkkel? Szent II. János Pál pápa a következőket írta az Igazság ragyogása kezdetű enciklikájában. A mai embernek újra Krisztus felé kell fordulnia, hogy választ kapjon tőle arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő az, aki feltárja a hívők előtt a Szentírást, és azáltal, hogy teljesen kinyilatkoztatja az Atya akaratát, az igazságot tanítja. Krisztus az üdvösség forrása. Életünk és örök életünk nagy kérdésével ahhoz a Jézushoz érdemes fordulnunk, aki egykor ezt mondta magáról: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Egyedül Jézus tudja nekünk megmutatni az üdvösség útját, amely az atyához vezet. Jézus azt válaszolja nekünk, hogy őt kövessük, ha szeretnénk üdvözülni. De nem elégedhetünk meg e tudással, meg is kell tennünk mindazt, amit kér tőlünk. A gazdag ifjú is tudta, hogy mit kell tennie, sőt, ő azt gondolta, hogy már most meg is teszi mindazt, ami az ő számára szükséges az üdvösséghez. Ennél többet azonban nem akart vállalni. Nem vette észre, hogy valami még hiányzik belőle a teljességhez, a tökéletesedéshez, a teljes életszentséghez. Jézus viszont tudta, hogy mi hiányzik még az ifjúból, és ezt világosan az értésére is adta. Ő azonban ezt már nem volt képes megtenni, nem tudott mindent megtenni üdvösségéért. Be kell látnunk, hogy valami még hiányzik belőlünk. Soha ne gondoljuk, hogy most már tökéletesek vagyunk, és nem kell többet tennünk, mert már biztosítottuk az örök életünket. Jézus többet vár tőlünk, mint amit eddig neki adtunk. Azt szeretné, ha a legkomolyabban törekednénk az életszentségre, és az üdvösség érdekében mindent vállalnánk, amit kér tőlünk. Urunk, Istenünk, látjuk és elismerjük, hogy a világban, az egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit. Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat. Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnrehajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk élőben. A szentmisét Mándi Zoltán pápai prelátus mutatja be. A mai alkalommal közreműködik az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bartók téri gyakorlóiskolájának gyermekkara, akikkel együtt énekelhetünk. A mise énekrendjében szerepel az Éneklőegyház 536-os, a Szent Vagy Uram 219-es, az Éneklőegyház 598-as, a Szent Vagy Uram 134-es és a Szent Vagy Uram 284-es éneke. Orgonán közreműködik Kubik Tamás. Kapcsoljuk tehát az Egri Bazilikát, ahonnan a szentmisét közvetítjük. Imádkozzanak velünk!